A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével, de természetesen továbbra is telefonon keresztül, mivel itt az Inforádióban is megpróbáljuk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusokat tekintettel a mostani járványhelyzetre. És a járványhelyzet következtében, ugye, hogy a hírek előtt már erről beszélgettünk, tantermen vagy iskolán kívüli digitális munkarendben zajlik az oktatás a hazai iskolákban. Hogyan kell egyébként elképzelni maguk a felületeket, a digitális tananyagokat, mert gondolom nyilván nem arról van szó, hogy egy adott tankönyv digitális változatát tanítják ilyenkor a pedagógusok. Ennél azért több a távoktatás vagy a digitális munkarend.
Sok esetben biztos vagyok benne, hogy több. Egészen biztos vagyok abban is, hogy vannak, akik használnak ezekből is részleteket. Legfontosabb szerintem az, hogy a pedagógus kollégák egyértelművé tegyék azt, hogy mikor, milyen felületet használnak, mikor és meddig lehet igénybe venni a visszajelzéseket, a visszajelzésekkel őket, és az a felület, amit használnak, azt magabiztosan tudják kezelni. Első körben nagyon sokan próbálkoztak a CREP rendszeren keresztül feladatokat kiadni, hiszen a CREP rendszert alapvetően minden pedagógus ismeri, ezt kell használni az adminisztrációhoz. Mivel sok esetben erre a felületre töltöttek fel eleinte különböző videókat, akár házilag készítettet, akár internetről vettet, ezért ez a felület az első időkben picit döcögősen működött, aztán utána beállítottak különböző szervereket, és a rendszer jobban működött.
De adott de egyébként a kréta rendszerbeli lehetőségek is adottak mindenre, mert én, minthogy azt olvastam volna, hogy ez inkább csak az adminisztrációs és a kapcsolattartást szolgáló felület.
Tulajdonképpen azért sok mindenre igénybe vehető, hiszen vannak olyan funkciók, amin keresztül lehet küldeni, hogy azt kérték, és azt gondolom az iskolák aztán ezt a pedagógusaikkal meg is beszélték, hogy ha itt próbálnak küldeni nagyobb mennyiség, nagyobb méretű anyagokat, azt akkor inkább egy linkre való kattintással küldjék, de a házi feladatrendszereken keresztül itt is ki lehetett osztani, és lehet is vissza. Egyben a hivatalos adminisztrátor például a pedagógusaimmal én itt is tartom, hiszen ez egy jó dokumentált felület, tehát egy üzenetet küldök a pedagógusoknak, vagy hivatalos üzenetet küldök a diákoknak, most például az érettségi kapcsán a diákjainak, akik végeztek, hogy melyik terembe fognak érettségizni, mit lehet magukkal hozni, ettől a kréta felületen csinálom mindenképpen. De például én a saját csoportommal, akiket tanítok matematikából, én ezt a bizonyos Google Classroom felületet használom, ami egy nagyon jól használható, egyszerű felület, jól tematizálja az én munkáimat és a diákok munkáját is. Tehát megvan mindenkinek, azt gondolom, az, amit legszívesebben használni. Arra hívtuk fel a figyelmet a kollégáinknál, és ezt tartalmazza picit a Nemzeti Pedagógus Karnak is ez a bizonyos megfontolandó tanácsai, hogy lehetőség szerint az iskolák ne túlságosan széles körben használják a felületeket, mert a diákoknak azért ehhez alkalmazkodni kell.
És hogyha szerencsés, hogyha mondjuk ugyanaz a platform van a magyar órán, és ugyanaz a platform van a matek órán, ez mondjuk megoldható, vagy kívánkozik a tantárgyhoz más?
Alapvetően szerintem megoldható. Ugye azért az problémát okozhatna, hogyha a diákoknak mondjuk a 10 tantárgyból 10-féle felület kéne használni, kapcsolgatni, ide-oda, itt küldözni, ott küldözni el a dolgokat. Másfelől ugye nagyon fontos azért azt is figyelembe venni, hogy ha online órákat szeretne valaki tartani, akkor a lehetőség szerint mi úgy gondoljuk, hogy nem minden óra legyen online, mert egyrészt ez bizonyos költségeket is jelent a családoknak, másrészt, hogyha egy családban több diák is még tanköteles, tehát iskolába jár, vagy esetleg otthonról kell dolgozni a szülőknek is, akkor ez problémát jelent.
Ez mondjuk 3-4 számítógép vagy laptop egyszerre.
És ez azért nem minden családnak áll rendelkezésére egyértelműen. Még akkor is, ha az iskolák egyébként megpróbálják, és a tankerek megpróbálják támogatni azokat az érdeket, akinek még akár egy számítógép is problémát jelentett. Másfelől pedig azt gondolom, hogy azért az, hogyha egy napi 6-7 órában 45 perces online órákat tartunk, az még egészségügyi szempontból sem biztos, hogy hogy helyén való lenne.
Mekkora egyébként az iskolák, illetve az iskolákon belül a pedagógusok szabadsága ezen a téren? Tehát maguk dönthetnek arról, hogy milyen platformot és hogyan használnak, vagy esetleg azért vannak akár az oktatási hivatal, akár a Klebersberg központ részéről ajánlások erre vonatkozóan?
Ajánlást és ötletet azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptunk, nagyon sokan küldtek, tényleg megnyitottak olyan oktatással foglalkozó szervezetek is, platformokat, tananyagokat, digitális tananyagokat, amiket eddig esetleg fizetni kellett. Tehát szerintem lehetőség nagyon sokféle van. Nincsenek egyébként előírások, legalábbis az iskolák többségénél szerintem nincs kötelező előírás, de biztos vagyok abban, hogy vannak olyan iskolák, ahol vannak ilyen kötelezettségek is akár. Biztos van, ahol ez sokkal inkább kérik azt, hogy a pedagógusok számoljanak be a napi munkájukról, mások nagyobb önállóságot adnak. Nem tudom azt mondani, hogy biztos van egy olyan módszer, ami a lehető legtökéletesebb lenne. Én alapvetően nagyon erősen megbízom a kollégáimban, és nagyon erősen megbízom a diákokban is, és azt gondolom, hogy ebben a rendszerben az egy nagyon fontos dolog, hogy bizalommal forduljanak egyébként a fenntartók is az iskola felé, az iskolák is a pedagógusaik felé, a pedagógusok is a gyerekek felé. Nem tudunk mindenkit mindig és állandóan ellenőrizni. Ki kell alakulni, azt gondolom, a gyerekekben is annak a fajta felelősségnek a tudata, hogy alapvetően azért a feladataikat nem miattunk kell, hogy elvégezzék, hanem vélhetően a saját maguk fejlődése érdekében. Szerintem ezt is szolgálhatja ez a rendszer.
Nyilván most nagyon sok online tartalom korábban nem próbált, online tartalom is kipróbálható az oktatásban, és egyúttal a pedagógiai módszertanban is sokféle gyakorlat kipróbálható. Tehát lehet ez úgymond egy tesztidőszaka jövőre nézve, akár a jövő oktatásának, vagy az jövő oktatási lehetőségének a fő próbája?
Ennél jobb tesztidőszakot nevezzük így idézőjelesen egy kicsit, nem nagyon lehetett volna csinálni. Tehát ha megkérték volna a pedagógus kollégák, hogy egy hétig próbálnak így dolgozni, és nincs kényszer, nem hiszem, hogy el lehet volna érni ilyesmit. Sokszor sajnos kikényszerít az élet, sajnos vagy nem sajnos, olyan dolgokat is, amelyek nem is gondoltuk, hogy meg tudjuk oldani, és mégis születnek nagyon jó megoldások, és mégis számolnak be kollégák olyan sikerekről, amelyek talán enélkül a kényszer nélkül nehezen is következhettek volna be. Hadd említsem meg azt is, hogy azért a digitális oktatási forma nem azt jelenti elsősorban, hogy mi magunk akár lefényképezünk egy tankönyvet és elküldjük a diákoknak, mi magunk leírjuk egy új tankönyvet és elküldjük, más módszerek, és mást is kell egy picit megvalósítani. Sokkal inkább előtérbe helyeződik szerintem maga egy problémának a megoldása, nyilván inkább a későbbi, az idősebb diákokra vonatkozóan, hogy sokkal inkább előtérbe helyeződik az, amit egyébként mi paradigmaváltásnak is gondolunk egy picit a közoktatásban, az, hogy segédanyagokat használva, önállóan, vagy esetleg összedolgozva meg kell oldani problémákat. Ki kell alakulni azoknak a képességeknek, hogy hogyan tudunk a legjobban alkalmazkodni helyzetekhez. Ehhez szerintem ez az oktatási rendszer most adhat egy lökést, hogy elinduljunk ebbe az irányba.
Nyilván a pedagógus személyisége, de hát a személyes jelenléte is különösen fontos a tanórán, az iskolákban. Most, amikor erre a személyes jelenlétre, vagy ott létre egyáltalán nincs lehetőség, mi az, ami inkább előtérbe kerül a pedagógus részéről? Egyfajta ilyen szervező vagy mentoráló szerep? Ez lehet a hangsúlyosabb?
Egészen biztosan, és erre azért vannak utalások már a mostani nemzeti alaptantervben is, amikor ezen gondolkodott az utóbbi 2-3 évben nagyon sok ember, és most nem csak a matot készítők, hanem szinte mindenki azon, hogy hogyan mifelé kéne elmozdulni. Az egyik gondolat ez volt, hogy ebbe az irányba kéne elmozdulni. Ugyanakkor tényleg azt hadd mondjam, hogy ez azért, ami most így való, ilyen hosszan és ennyire teljesen csak ilyen platon működik, ezt nem tartom elképzelhetőnek, hogy így működjön az oktatás. A személyes jelenlét, a közösség szervezés, az eltérő képesség figyelembevétel, aminek itt is kell valamennyire működni, ez azért kevésbé tud itt megvalósulni. Arról nem beszélve, hogy a diákoknak azért nagyon hiányoznak azok az élmények, amelyeket ha nem is a tanítás, bár reményeim szerint kicsit talán az is a tanítás folyamata, de az, amit együtt töltenek el, gondoljunk csak arra, hogy például a végzős évfolyam, akinek kimaradt az utolsó másfél hónap, miben szenvedhet a legnagyobb veszteséget. Biztos sokaknak hiányoznak esetleg az utolsó instrukciók is a tanulással kapcsolatban, a tananyaggal kapcsolatban, de leginkább az a közösségnek, annak közösségnek a hiánya, az elbúcsúzás, az elköszönés, a méltányos elköszönés az iskolától, a pedagógusoktól, az osztálytól, és hát például a ballagás, ami igazából a szülőktől való, bizonyos értem a szülőktől való elbúcsúzás, ez egy új életforma kezdődik, akár több száz kilométer távolságban a szülőháztól, ez hiányzik, ezt a digitális oktatás, ez a munkára nem tudja visszaadni, de ugyanakkor nagyon sok olyan dolgot is tud, ami kiegészítheti azt a hagyományos formát, amit most nem tudunk gyakorolni.
Jellemzően egyébként, hogyha ezt a digitális munkarendet nézzük, akkor ugyanúgy azért van valamilyen órarendi beosztás a digitális, mert hát ugye egyébként is digitális munkarendről beszélünk, tehát gondolom, hogy van azért itt is egy rendszerezett, felosztott idősáv.
Én magam egy merev, órarendszerű felosztástól tartózkodnék, különösen a későbbi évfolyamokon. Ugyanakkor nyilván azt megkövetelném mindenkitől, hogy rendszeres legyen a feladat kiosztás, és bizonyos értelemben legyen egy elvárás is, hogy milyen időközönként kérünk vissza akármilyen értelemben vett feladat megoldásokat. Biztos vannak olyan iskolák, és vannak olyan pedagógusok, akik máshogy vélekednek erről, és reggel 8 órától délután 14:30-ig, akár 6-7 vagy online formában, vagy máshogyan megvalósuló órarendhez jobban közelítő megoldást favorizálnak. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ebben az időszakban egy picit nagyobb teret kell adni, még inkább annak, hogy ki hogyan tudja beosztani az idejét megfelelő kontrollokkal. Azt is egészen biztosnak tartom, hogy az nem elfogadható, hogyha délután 4-kor, 5-kor, hétvégén bármikor küldözgetünk ki feladatokat, és azt sem szeretném én, hogyha a diákok is bármikor tudják küldeni ezeket a feladatokat, hogy bármikor fel tudják hívni a pedagógusokat. Tudomásul kell venni, azt gondolom, mindannyiunknak azt, hogy ez nem 24 rossz szolgált. Sem a szülőktől nem várhatjuk el, sem a diákoktól, sem kölcsönösen ők sem várhatják el. Mindenkitől tisztességes feladatvégzést, normál időbeosztást szeretnék, hogyha el lehetne várni.
Az ellenőrzés és az értékelés egyébként ugyanúgy nyomon követhető, megvalósítható, végigvihető. Lehetnek ugyanúgy feladatlapok, akár dolgozatok, akár mondjuk szóbeli számonkérés az online térben?
Lehetnek, és bizonyos tantárgyakból szerintem célszerű is ezt csinálni. Például idegen nyelvből biztos, hogy vannak online feleltetések, más tantárgyakból esetleg projektmunkák, vagy más tantárgyakból olyan prezentációk készítése, ami alapján lehet látni, hogy az anyagot valóban átgondolta, feldolgozta valaki. Nagyon tetszett az, mikor én nekem is van két közutásban szereplő gyermekem, olyan feladatokat kaptak, hogy írjanak újságcikket egy történelmi eseményről, egy külpolitikai cikket, egy belpolitikai cikket, egy kultúrához kapcsolódó témájú cikket. Tehát szerkesztenek tulajdonképpen egy újsági bulvárhírt, mert mindez azt jelenti, hogy azért utána néznek a dolgoknak, és ebből sok esetben talán több meg is marad abban az adott korszakból bennük. Tehát a tantárgyaktól is függ szerintem a számonkérés módja. Egészen biztos az, hogyha nyilván egy diákok idézőesen puskázni szeretnének, akkor ebben a rendszerben több lehetőség van arra, hogy összedolgozzanak, kijátszanak. De hát nem tudjuk folyamatosan, azt gondolom, mindenkit ellenőrizni, és nem is biztos, hogy ezt kell.
Ugye digitális oktatásról beszélünk, ami nyilván, hogy általános iskolában, felső tagozaton vagy a középfokú oktatásban azért talán egyszerűbbnek, jobban kivitelezhetőnek tűnik, de vajon mi a helyzet alsó tagozaton? Hát ugye ön gimnáziumi igazgató, de hát azért nyilván vannak információi kollégáktól arra vonatkozóan, hogy kisiskolások esetében, akik éppen most tanultak vagy tanulnának meg írni, olvasni, számolni, számukra vagy a pedagógusok számára, szülők számára ez mennyiben jelenthet kihívást, hogy most ez mindez szintén egy virtuális mezőben zajlik?
Igen, sokat beszéltünk az érettségizők kihívásairól. Hát azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás előtt az alsós tanítók voltak. Minden elismerésem és tiszteletem az övék. A legnagyobb kihívás előtt az alsós diákok, különösen az első-második osztályos diákok voltak, és remélem, hogy azért jól élték meg ezeket a helyzeteket, hiszen számukra azért az, hogy együtt vannak, játszanak, játékosok, tehát ott az, hogy 45 percig a számítógép előtt üljenek, az szerintem hogy elképzelhetetlen. Az osztályteremben való 45 percig való ülés és fegyelem is szerintem azért nem egy egyszerű dolog, és hát minden tiszteletem azoké a szülőké, akik ott vannak a gyermekeik mellett, és próbálnak segíteni, mert akárhogy is azért ők nyilván segítségre szorulnak. Az önálló digitális eszközök használata nem nagyon várható el 7-8 éves korban a gyerekektől. Úgyhogy ez volt a legnagyobb kihívás. Én azt gondolom, hogy itt értelmezhető legkevésbé a digitális munkarend. Biztosan itt is rengeteg tapasztalat van, és ezeket gondolom, hogy használják is a kollégák valamilyen formában, de szerintem ezeknek a gyerekeknek okozott a legnagyobb tapást tulajdonképpen az életében ez a mostani járványhelyzet. Nem is igazából tudom elképzelni, mint folyamatosan is mindig középiskolai diákkal foglalkozó, hogy hogyan lehet megoldani a helyzet, de szerencsére ezt a korosztályt vannak nagyon-nagyon sokan, akik talán sokkal jobban ismerik, sokkal jobban tudják, hogy mit lehet és mit kell megvalósítani ebben az időszakban. És hát ott lesz majd azért a szeptemberben az időszak. Szerintem semmi olyan döntő károsodás nem érhet a gyerekbe, amit már tudnánk pótolni a későbbiekben.
Most itt van egy különleges, kivételes helyzet a járványokán. Tetézi talán az izgalmakat, hogy szeptembertől, igaz, felmenő rendszerbe, de jön az új, hát pontosabban módosított nemzeti alaptanterv. Lesz elegendő idő, erő, energia erre felkészülniük a pedagógusoknak? Ugye hát most elsősorban azért csak 3 év folyamot érint felmenő rendszerben mindez, de hát azért erre mégis valamilyen formában azért, vagy valamilyen módon készülni kell.
Igen, ez valóban így van. Van egy elfogadott jogszabály. Szeptembertől első 5. és 9. évfolyamon a nemzeti alaptanterv módosításai bevezetésre kerülnek. Ez egy külön kihívás, hiszen azok a fajta folyamatos iskolai megbeszélések, konzultációkra az előző időszakban nem volt lehetőség. Ezért is szerencsés talán, hogy azért úgy alakult a dolog, hogy április 30-áig alapvetően felül kell csak vizsgálni a pedagógiai programot, amiből annyi valószínűleg meg kellett, hogy valósuljon, hogy egy intézményi órahálót a vezetők, talán a közösségvezetőkkel meg tudtak beszélni és egyeztetni tudtak. És hát a helyi tantervek kidolgozása az szerintem most még nem történhetett meg gőzerővel, ebben egészen biztos vagyok. Én azt gondolom, hogy meg kéne várni a hátralevő időszakot, és utána kezdeni. Elsősorban azoknál a tantervek...
Erre vonatkozóan vannak egyébként határidők, amikor el kell készülni a helyi tanterveknek, kerettanterveknek?
Hát igazából ugye a helyi tanterveket a nevelőtestület fogadja el, a pedagógiai programokat. A fenntartónak abban az esetben van ebbe beleszólása, hogy akkor kell megkérdezni, hogyha ez olyan anyagi terheket róna rá a megvalósítás, ami többletként jelenik meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ez augusztusra esik a végső kidolgozás, akkor sem lesz még későn. Nyilván jobb lenne a felkészülés miatt, hogyha ezért ez június végéig valamilyen módon elkészülhetne. annyiban a helyzet talán nem megvalósíthatatlan, hogy a tantárgyak egy részénél az óraszámok, a keretek maradtak, még hogyha a tartalomban van is változás, azokban lesz nehezebb, ahol az óraszámok is, és tananyagtartalmak is jelentősebben változtak. Azok a munkaközösségek, azok a munkaközösségvezetők nagyobb kihívás előtt vannak természetesen, ez egészen biztos, és ez komoly feladat is rórájuk.
Még az év elején a Nemzeti Pedagógus Kar szervezett egy konzultáció vagy konferencia sorozatot, hogy felkészítsék a pedagógusokat pontosan ezekre a kérdésekre, amikről beszélgettünk. Hát nyilván március közepével ennek is vége szakadt. Meddig jutottak, azért tudtak segíteni a pedagógusoknak?
Igen. Azt gondolom, hogy talán az volt ennek a konferenciásodnak a legpozitívabb része, sajnos tényleg ez 4-5 megyében valósult csak meg, hogy picit megnyugtatta a kollégákat afelől, hogy azért ez egy teljesíthető, adott lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel. És elsősorban a kérdések inkább a technikai részekről szóltak, a határidőkről, mikor, mit kell, mint aztán szintén is az élet felülírt. Nagyon kevéssé arról szóltak a viták, vagy a felvetések, hogy akkor most ez miért került be, az miért nem került be. És azt gondolom, hogy ezeket egy picit tényleg most már ki is kell kapcsolni a rendszerből. Jó lett volna, hogyha ezt még tudjuk csinálni, nekünk is tapasztalatot jelentett volna, és mi jobban tudtuk volna ezek alapján megfogalmazni, akár valami kiadvány formájában is, hogy valami segítségnyújtást. Sajnos nem így lettek. Készülünk arra, hogy valamilyen módon majd, mikor úgy gondoljuk, hogy már a tantestületek vagy a munkaközségvezetők alaposabban benne vannak ebbe a munkába, akkor megkérdezzük őket a tapasztalataikról, de azt gondolom, hogy most nem időszerű.
Csak egy nagyon rövid kérdés, egy rövid válasz még a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódóan. Ja, annak idején az volt a jelszó, amikor egyáltalán elkezdődött a gondolkodása az új NAT szükségességéről, hogy tananyag csökkentés. Érezhető vagy érzékelhető lesz ez önök szerint szeptembertől?
Nehéz erre pontosan válaszolni.
Ugye óraszámokban véletlenül kevesebb lesz, de hát nyilván nagyon nehéz a mennyiségi összehasonlítást megtenni.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően a Nemzeti Alaptanterv minden átdolgozások elfogadott, aztán még egyszer átdolgozott, stb. Ellenére azért korszerűbb szemlélet tükröz, amennyiben nem annyira az ismeretekre és a tanításra, hanem a tanulásra és a tanulási eredményekre helyezi a hangsúlyt. És ugye megjelennek benne azok a dolgok, amik például most is a digitális oktatási rendben egyértelműen előnybe kerülnek, ez a projekt jellegű tanulás, a jelenség alapú. Tehát nagyon sokan elv, ami fontos. Még nagyobb csökkentés is felfedezhető benne, igaz, tantárgyakban ez nagyon eltérő módon. Természettudományokban, matematikában én szerintem jobban, mint máshol. Tehát a Nemzeti Alaptanterv ezt a 2020-as nyilván lehet sok mindenféleképpen kritizálni, lehet egyetérteni vele vagy nem. Összességében mi azt gondoljuk, nagyon sok emberrel is beszéltünk, akik készítői is voltak, akik ellenzői is voltak, hogy összességében azért ez egy lépés előre. Lehetne biztos nagyobb is, lehetne jobb is, lehetne másmilyen is, de hát ez így sikerült.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt az Aréna vendége. Köszönöm szépen.